könyvemet, Wolfgang Blasius Magyarország leírását az archeológiából írom, és ennek egy kis szeletét hoztam most el a magyar történelemre vonatkozó források kérdéskörét, és amit általában minden előadás elején tisztelni szoktam, hogy a humanista geográfia műfaját ne úgy képzeljük el, mint a mai földrajztudomány, hanem sokkal inkább a történeti íráshoz áll közelebb, tehát földrajzi munkáról lesz szó, de amint látni fogják, ez inkább történeti műfaj, senkit ne tévesszen meg a dolog. Mielőtt azonban az archeológiára rátérnék, Wolfgang Blasiusról néhány szó, illetve a Isten szereplő művekről igyekeztem a téma szempontjából leraváns műveket felsorakoztatni, tehát nem a Blasiusnak, nem az összes művét, művéről fogok most itt röviden beszélni. Ugye Blasius 16. századi osztrák humanista, első Ferdinándnak az udvari orvosa és történeti írója. Egyébként ő egy igazi polihisztor, ugyanis a történeti művein kívül van numizmatikai munkája, numizmatikai érdeklődéssel is rendelkezett, illetve alapvetően, hogyha azt nézzük, hogy Blasiust milyen szempontból kutatják, akkor a történeti munkáján kívül még a kartográfiai tevékenysége az, ami jelentős, tehát a térképészeti munkáit szokták kiemelni. Itt hoztam is két példát, a Regnum Hungariae Vera deskripciót, ami 56-ban meg is jelent, az a Magyarország térképe, amihez egyébként, mint egy mellékletként megjelent a Das Königreich Ungarn, ami egy német nyelvű Magyarország leírás. A másik térképészeti munkája pedig a Tüpi Choreographici, ami az osztrák tartományokat, illetve a Cseh királyságot mutatja be. Ez is szintén megjelent nyomtatásban. Amit általában még a főművének szoktak nevezni, és az is megjelent nyomtatásban, az egyrészt a Bécs várostörténeti munkája, a Vienna Austriae, illetve a Die Aliquot Gentium Migrationibus, ami pedig a népvándorlást dolgozza fel, a barbár népeket veszi számra. Azonban, tehát egy számos munkája megjelent nyomtatásban, de hogy még számos máig kéziratban található, közöttük a fő történeti munkája, a Commentari Rerum Austriacarum, vagy ugye az 1540-es évektől nevezi Blasius a Decades, az ugye Ausztria történetét bemutató nagy összefoglaló munka, ugye az őstörténettől az ő koráig. Tehát, hogy ez kéziratban maradt, illetve számos koreografikus munkája is, például az Interpretatio Choreographiae Utrius Austriae, vagy a Descriptio Austriae Ultra Danubiae, illetve a Blasius Fragmentum Descriptionis. Ezeket azért mondtam egybe, mert ezek alapvetően azok a koreográfiai, amik az osztrák tartományokat veszik számba, illetve a Cseh királyságot. És ugye kéziratosan maradt fent a Magyarország leírása is, illetve amiről még elő fog kerülni, a Descriptio Dacii, ez pedig az Erdély leírása, ez is koreográfikus munka. Illetve amit még muszáj megemlítenem, mert később visszautalok rá, az a Commentariorum Rei Publici Romani, későbbiekben csak Rei Publiciként szeretnék emlegetni, ez nyomtatott műve, és ebben lényegében az egykori Noricum, Rézia, Pannonia és Dacia provinciák területét veszi számba, nem csak ott található településeket, hanem például a római légiókat is, és ez is megjelent nyomtatásban 52-ben. És akkor most térjünk rá arra a műre, amivel én foglalkozok, az archeológiára, ami a Blasiusnak a Magyarország leírása, ez egy latin nyelvű munka. Ahogy a címe is mutatja, három kötetesre tervezte, két kötet maradt fent, amelyeket Bécsben őriznek az alábbi jelzeteken. A Kódex 86-64-ben az első könyv található, a Kódex 79-61-ben pedig a második könyv. Töredékesen maradt fent ez a munka, és a datálással is némi problémával ütközünk, ugyanis nincs keltezés nincs datálva, ezért a szövegkörnyezetre kell hagyatkozni, illetve segíthetne nekünk a mű elején található ajánló levél, aminél azonban csak a címzés maradt meg, az ajánló levél mellett Oláh Miklósnak címezte Eláziuszt, és ekkor még zágrábi püspöknek titulálja Oláh Miklóst. Ugye ezt a tisztséget 1543 és 48 között töltötte be, illetve protokancellárjusznak, tehát alkancellárnak is titulálja a címzésben Oláh Miklóst, amit szintén 1543 és 48 között töltött be Oláh Miklós, és mondhatnánk azt, hogy akkor valószínű, hogy ekkor keletkezett a munka, de hát, hogy egy ajánló levél kezdeményt bármikor oda lehet tenni a már kész munka elé, tehát, hogy muszáj megnézzünk a szöveget is kicsit tüzetesebben, hogy van esetleg valami egyéb, ami segít nekünk adatállás pontosításában. Ilyenek Láziusznak a kortörténeti kitekintései a második könyvben, például megemlíti Nándorfehérvár 1521-es elestét, vagy Hans Kácsiánek csúfos vereségét Eszék mellett, illetve Siklósról is ír, és itt gondolkodóba estem, hogy az 1526-os török szempontból sikertelen ostromot említette meg, vagy esetleg már az 1543-as sikeres ostromot, ugye ez a datálás szempontjából nem mindegy. És itt azért estem gondolkodóban, ugyanis a szövegben az expugnare igalakot használja, ami bár az ostrommal elfoglalni igét jelenti, azonban például Johannes Cuspinianus török ellenes buzdító beszédében ugyanez a szó a Siklós sikertelen ostroma kapcsán is előkerül, és ott ugye a sikertelen ostromot jelöli vele, tehát hogy jelenthetni az 1526-os ostromot is, azonban az 1543-os év mellett szól az azért, hogy alapvetően Lázius a történetírással komolyabban az 1540-es évektől kezd el foglalkozni, illetve, hogyha olvassuk a szöveget, akkor a Nándorfehérvár elestéről szóló résznél egy mondaton belül használja az expugnatus igalakot, illetve az obsessus igalakot. Ugye az obsessus az az ostrom alatt áll, ugye az expugnatus meg, mint említettem, az az ostrommal elfoglalt. Tehát végülis arra következtetésre jutottam, hogy valószínűleg a Siklós körüli események az 1543-as ugye sikeres bevételt jelenteni, illetve amit Siklós szempontjából érdekes, hogy ahogyan leírja az eseményeket, az visszaköszön el a Rerum Pannonicarum Libri 4. könyvében, ami ugye az 1540-es évek első felének eseményeit mutatja be, és ott, amikor szintén megemlíti Siklósnak ugye az elestét, nagyon hasonlóan fogalmaz, és ez viszont a datálás szempontjából is fontos, ugyanis a Rerum Pannonicarum Libri 4. könyve az datálva van, a végét úgy fejezi be, hogy Deo soli gloria, és ott a 48-as dátum, tehát hogy 1548-ra az már kész van, és egy hasonló a leírás, akkor azt gondolom, hogy talán az archeológiával is valamikor ekkorra végeznie kellett, illetve ami a datálás szempontjából nem elhanyagolható tény, az az, hogy hivatkozik-e Bonfinire vagy sem. És azt kell, hogy mondjam, hogy Lázius hivatkozik a második könyvben Bonfinire, és ez azt érdemes tudni, hogy ugye 1543-ban Bázelben az első három dekászt megjelent nyomtatásban is, és ugye az első dekászban Bonfinának van egy Magyarország leírás, amit ugye értelemszerűen felhasználhatott az archeológiához is. Tehát, hogy valószínűleg miután hozzájutott Bonfinihoz, ugye azután tud értelemszerűen hivatkozni rá. Tehát, hogy az 1540-es évek második fele, ez a 43-48 közötti időszak tűnik valószínűleg, amikorra már az archeológiának meg kellett születnie. És azt ugye mondtam, hogy töredékes a munka, három könyvre tervezte Lázius, és már rögtön a cím alatt van egy rövid téma megjelölés, hogy alapvetően a terület természetföldrajzát, tehát itt található hegyeket, folyókat, tavakat szeretné bemutatni, a római uralom virágzása alatti területeket, illetve az egykor itt megtelepedett német népeket, és az első könyvből alapvetően azt mondható el, hogy itt alapvetően a természetföldrajz az így bemutatásra törekedett, tehát hogy Magyarország fontosabb hegyei, folyói, különböző hát közigazgatási egységek, és ezt azért mondom ilyen nagyon kérdélesen, mert például ott van a Kumánia, a Kun mező, ami nem feltétlenül úgy közigazgatási egység, de hogy valamiféle ilyen nagyobb területeket is igyekezett bemutatni, illetve ugye a mű elején Illyricum felosztásáról is beszél, illetve Pannonia provinciáról. Tehát alapvetően, ha le kéne egyszerűsítenem, az első könyv az, ami inkább a természetföldrajzi része a munkának. A második könyvet teljes egészében az antitelepüléseknek szentelte, és itt fontos megjegyezni, hogy egyébként az egész munkára jellemző az antikizálás. Tehát az első könyvben is egy helyütben felsorolja a megyéket, alapvetően ott is inkább az antik viszonyokat ismerhetik meg az olvasók, és a második könyv meg teljes egészében az antik városoknak szentelődik. Azt azért el kell ismerni, hogy ahol lehető próbálja megfeleltetni, hogy melyik korabeli település lehet az adott antik város helyén. És amit még érdemes tudni a második könyvről, és itt látszódik is, hogy ugye a 21. verzó oldalon őrszóval véget ér a szöveg, és utána üres oldal jön, és hát nem folytatódik a munka. Azonban szerencsénk van, ugyanis Lazius nagyon szeretett önmagától kölcsönözni, és a Rei Publicéban az archeológiában ismertetett városokat is beépítette a Pannoniáról szóló résznél, és ott nagyon jól nyomon lehet követni, hogy, és pont ahol őrszóval ér véget a szöveg, hogy ott folytatódik tovább a Rei Publicéban a nyomtatott szövegben, hogy a tartalmat is, illetve azt is, hogy mely városokról szeretett volna még beszélni a második könyvben, és hogy milyen gondolat mentén haladt. Tehát alapvetően bár nincs meg a második könyv teljesen, de azért rekonstruálható a tartalma, és ugyanígy rekonstruálható a harmadik könyv tartalma is, ugyanis tesz némi kitekintést, kijelentést az első és a második könyvben Lazius, hogy miről szeretné írni a harmadik könyvben. Egy helyütt például azt mondja, hogy Államos és Árpád bevonulásáról majd később a harmadik könyvben szeretne szólni. Tehát ez alapján feltételezhető az, hogy a harmadik könyvben valamiféle magyar őstörténeti középkori bemutatást is tervezett, illetve a másik helyütt pedig olyan kijelentése van, hogy majd a római légiókról a harmadik könyvben részletesebben szól. Tehát hogy ez is feltételezhető, hogy egy ilyen római légiókról szóló fejezetet is szentelhetett a harmadik könyvben. Illetve említettem, hogy van egy német nyelvű Magyarország leírása, és ott például az itt élő népekről is írt. Tehát hogy az alapján feltételezhető, hogy akkor a latin nyelvű munkában is lett volna szó az itt megtelepedett népekről. Amit még érdemes elmondanom, hogy ez nem autográf szöveg, tehát ez egy tisztázott szöveg, viszonylag kevés betoldással, javítással, azonban tartalmaz Lazius margináliákat a szöveg, illetve ami számomra külön érdekes, hogy időközönként görög idézeteket is olvashatunk, illetve néhol német kifejezések is előfordulnak a latin szövegbe, és ahol lehet a második könyvben az egyes városoknál, ha valahol találtak római feliratot, akkor azt is előszeretettel közli Lazius. Itt hoztam egy mintát arról, ahogy én már átírtam ezt a kéziratot, ugyanis ha megnézzük az egész szöveget, akkor azt lehet rá mondani, hogy Lazius egyszerűen kompilál, rengeteg antik szerző művét felhasználja, és nem igazán magyaráz, nem igazán egészíti ki ezeket, szimplán csak leírja mondjuk egy város kapcsán, ha valakinél olvasott valamit, az a vonatkozó részt, és itt ki is emeltem sárgával, hogy kikre hivatkozik, fölül például egy görög idézetet láthatunk Pausaniastól, de hivatkozik Ammianus Marcellinusra, és itt meg is adja, hogy a 16. könyvben, amikor ugye Julianusról beszélnek, de ugye a 17. könyvben, hogy alapvetően azt láthatjuk, hogy viszonylag precíz a szöveg megjelöléseivel, a beljebb szedett részek azok, amik az idézetek valamelyik műből. És hát bár precíz, legnagyobb bánatomra a magyar történelemre vonatkozó forrásainál csak annyit említ, hogy a magyarok évkönyvei, ugye Annales Hungarorum vagy Annales Hungarici, és hát itt azért kicsit nehezebb volt visszakeresni, hogy mi is lehetett a forrás. Legelőször kézenfekvőnek tűnt ugye Bonfininek a Decadisa. Úgy említettem, hogy használta is a datálás problematikánál, tehát hogy logikus volt, hogy esetleg a magyarok évkönyvei őt jelölhetnék, olyannyira, hogy ugye például Bonfinit nem csak mint forrást használja, hanem az erdély leírásnál, az még ugye a Commentarium Rerum Austriacarum első könyve, hogy ott még a kommentárfelosztásban gondolkodik, de hogy nyomon követhető, hogy amikor Bonfinit olvas, onnantól kezdve is elkezd a Decadis felosztásban gondolkodni, és a művét eldolgozza, és ami nagyon fontos, hogy elérhető nyomtatásban Bonfini, hogy viszonylag könnyen hozzáférhető Lázius számára is. És hogyha valaki azt gondolja, de hát hogy a Bonfininél, hogy alapvetően hogy a Decadisra hivatkozna, mint műfaj, hogy nem, mert például az erdélyi leírásban, itt hoztam is idézetet, hogy ugye a magyarok krónikájának szerzőjeként említi, vagy ugye a magyarok évkönyveinek szerzőjeként, tehát hogy simán beleférne ez a szinoníma, vagy műfajiság keveredése, hogy a magyarok évkönyvei azok Bonfinit jelentsék. És ugye említettem is, hogy hivatkozik Bonfinire, itt ugye hoztam a két helyet, ahol hivatkozik rá, és láthatjuk, hogy itt nagyon precíz, mert meg vagy, hogy Bonfini első könyvében, alul például az első Decadis első könyvében ugye mit említ az adott város vagy légió kapcsán Bonfini. Tehát mondhatnánk azt, hogy oké, hivatkozik Bonfinire, de hogy egyszerre használja a magyarok évkönyveit és Bonfini szinonimaként, és akkor mikor éppen melyik jön a tollára, azt a művet jeleníti meg. De mi van, ha mégsem Bonfini a magyarok évkönyvei, és hogy ez két külön művet takarna, ugyanis az Erdélyről szóló leírásnál, amikor Nagyszebenről értekezik Lázius, akkor ugye ezzel találkozunk, hogy azt mondja, hogy Bonfini és a magyarok évkönyvei, és az és, ez mellérendelő kötőszó értelemben van itt használva, tehát nem szinonimaként használja, és persze mondhatnánk azt, hogy mi van, hogyha explikatívet is magyarázó értelemben van, ugyanakkor az erdélyi leírás az szerencsére több szövegváltozatban fennmarad, és ott nagyon jól nyomon követhető, hogy az első szövegnél a főszövegben a magyarok évkönyveire hivatkozik, és amint a kezébe jut Bonfini 1543 után, akkor a margináliákra elkezdi megjegyezni, hogy és akkor Bonfini mit mond, és hogy ide is be lehetne írni Bonfinit, tehát hogy ez a fajta Bonfinius et Hungarii Annalis, ez mellérendelés. Tehát, hogy két külön műről van szó, és az az erdélyleírás alapján egyértelmű. Tehát a magyarok évkönyveiben is, amikor Bonfinire hivatkozik, akkor Bonfiniról beszél, és a Decadis használja, amikor a magyarok évkönyveire, akkor viszont ott állunk, hogy nem tudjuk még mindig, hogy ki lehet a forrás. A következő ötletem az Polydamus volt, ugyanis mikor én elkezdtem ezzel a szöveggel foglalkozni, akkor nem sokkal előtte Palotás Györgynek részt vettem a doktori disszertációján, és ott előkerült ez a derék úriember, és úgy gondoltam, hogy hát akkor nézzük meg, hogy esetleg nem-e az ő műve a De Original Crebus Gestis Hungarorum Liber Primus lenne Lázius-nak a forrása. Polydamus egyébként egy olasz származású orvos és humanista, és írt magyar történeti vonatkozású műveket, mint itt ugye a ilyen szereplő mű is. Azt érdemes tudni a De Origine-ről, hogy egyébként ez a gróci krónikához hasonlóan a krónikás hagyományra épül, és egyébként pont Palotás György volt az, aki bemutatta, vagy kimutatta azt is, hogy alapvetően Turócit veszi át Polydamus is. A bökkenő egyébként csak annyi a munkával, látjuk, hogy nyomtatásban is megjelent, tehát viszonylag Lázius számára könnyen hozzáférhető. Hogyha megnézzük, hogy miről szól maga ez a munka, akkor azt kell látnunk, hogy a krónikás hagyományhoz hasonlóan a bibliai eredeztetéstől indít, Hunor és Magor történetéig még eljut, illetve a szkítákig és szkítia bemutatásáig, és itt véget ér a történet. Tehát, hogy Attila és a honfoglaló magyarok már nem kerülnek elő, amik viszont hangsúlyosan szerepelnek Lázius nem, meg hát a magyar középkor egyéb eseményei. Tehát nem lehet Polidámusz a magyarok évkönyveinek a szinonimája, vagy hát nem érthetjük alatta az ő művét, ugyanis sokkal korábban véget ér, mint ugye az a korszak, amit ugye Lázius említ. És hát akkor még szóba jöhetne ugye a krónikás alapján, hagyomány alapján három krónika, ugye a Turóci krónika, ami 1488-ban kétszer is megjelent ugye Augsburgban és Brünnben, az 1473-as Hess András nyomtatta krónika, amit ugye Budán nyomtak, illetve ugye a képes krónika, és ebből ugye kettő az nyomtatásban is elérhető. És ami fontos, hogy ha tartalmilag nézzük, akkor ilyen mindhárom krónika ugye a hun-magyar őstörténettől a honfoglaláson át elég sokáig viszi az eseményeket, ugye a Turóci és Hess az Mátyás koráig, a képes krónika pedig Károly Róbertig, de ez lényegtelen, mert az Árpád-házi királyok az, akik meg vannak Láziusznál említve, hogy az a kor, tehát hogy ilyen szempontból a képes krónika is még szóba jöhet, mint forrás. Amit nézni érdemes, hogy ahol nagy ritkán idéz, mert hogy Lázius az antik forrásainál legtöbbször szó szerint idéz, a magyar történelemre vonatkozó forrásainál azonban viszont inkább tartalmilag veszel dolgokat, semmit szó szerint idézne. Szerencsére azért van egy-két hely, ami, hogyha megnézzünk, akkor az alapján kizárható, vagy eldönthető, hogy melyik szöveg lehetett a forrása, ugye fogalmazás alapján, és az egyik ilyen hely, amikor a besenyő betöréséről ír a Magyar Királyság területére, fölül hoztam a Lázius idézetet, és ott vastagon ki is emeltem, ahol kezdődik a magyarok évkönyveiből vett idézet, ugye azt mondja, hogy factum est autem tertio anno post adventum hunorum, és hogyha megnézzük, akkor Turóci is hasonlóképpen kezdi a krónikáját, factum est autem tertio anno post adventum, ugyanígy Hessnél is ugyanezek a sorok olvashatók, és a képes krónikánál is ugyanez olvashatók, hogy factum est autem tertio anno. Tehát, és azért is jelöltem egyébként zölddel ezeket a kijelöléseket, hogy megegyezik. Hogy azt látjuk, hogy ez az idézet alapján nem tudjuk kizárni egyik művet sem, mert hogy ugyanaz a megfogalmazás. Tehát ez alapján nem tudnánk azt mondani, hogy ezt vagy ezt a munkát használta. Szerencsére van egy másik idézetünk, amikor Tolnavárosáról értekezik, és ott ugye Lázius úgy kezdi, hogy videns autem technicus tantam cedam, és sorolja tovább az eseményeket, és rögtön, ha Turócot olvasjuk, akkor ott azt látjuk, hogy az a felütés, hogy alta vero die detricus et matrinus tene gentis eurum conumerata, és a többi, tehát hogy itt azért már mondjuk eltérés van a szövegekben. Ha viszont megnézzük a Hess és a képes krónikát, akkor ott azt látjuk, hogy Lázius-hoz hasonlóan ők is úgy kezdik, hogy videns autem detricus tantam cedam accedisse, és a többi. Tehát, hogy alapvetően ez az idézet alapján már annyival közelebb vagyunk, hogy ki tudjuk zárni a Turócinak a krónikáját, ugyanis látjuk, hogy az fogalmazásban teljesen eltér a Lázius-tól idézett szövegtől. Tehát, amit tudunk vagy nem tudunk a magyarok évkönyveit illetően, hogy Confinit biztos nem használhatta, ugyanis rá külön hivatkozik. Polidámuszt nem használhatta, ugyanis az ő szövege sokkal korábban ér véget, mint ugye amiről Lázius ír az archeológiában, és ugye Turócit sem használhatta, ugyanis azok a helyek, ahol szó szerint idéz a magyarok évkönyveiből, ott Turóci megfogalmazása nagyban eltér. És most ott állunk, hogy maradt két művünk, amire azt mondhatjuk, hogy potenciálisan Lázius forrása lehetett, ugye Hess András nyomtatta a Budai krónika és a képes krónika. és olyan szerencsénk van, hogy a képes krónikának, ugye a bécsi krónika, vagy a Chronicum Pictum Vindobonense néven elhíresült kézirata, az ugye Bécsben volt a Bibliotéka Palatinában, és ugye csak 1933-ban került az USK-ba, a további jelzeten őrzik most. Tehát, hogy van egy kéziratunk, a képes krónika, ami viszonylag könnyen hozzáférhető Lazius számára, ugye említettem, hogy Lazius udvari történetíró és orvos, tehát, hogy még ezt sem lehetne feltétlenül kizárni, hogy akkor hogy azért nem ilyet szóval, mert nem juthat hozzá. Kérdés, hogy mi segíthet a szűkítésben? Hogy akkor mi alapján tudjuk eldönteni, hogy Hess vagy képes krónika? Ugye láttuk, hogy a megfogalmazás az nem fog segíteni, tehát hogy annyira hasonló a két szövegnek a szövegszerkesztése, hogy ez alapján nem érdemes tovább vizsgálódnunk. Ami még segítségünkre lehet, az az egyes szóalakoknak a használata. Itt ki is jelöltem néhány nevet, ugye Lazius-nál Tetricus szerepel, Hess-nél Detricus, a képes krónikában Detricus, vagy Lazius-nál Cezneur szerepel, Hess-nél Cezmeur, a képes krónikánál Cezumaur, és így tovább. És az alapján azt mondhatjuk, hogy a Hess krónika felé billen a mérleg, főleg, hogyha mondjuk a Cezneurt nézzük, hogy a Cezumaurból nehezen lesz Cezneur, még a Cezmeurból azért könnyebben képzelhető az alak, és alulírom, hogy azért ez nagyon gyenge lábakon áll, sőt olyannyira, hogy Lazius sokszor maga sem következetes az egyes földrajzi vagy személynevek írásában, tehát tovább vizsgálódtam. Ami még a Hess krónika felé billenti a mérleget, az, hogy ő az elérhető nyomtatásban. És Lazius-ra azt érdemes tudni, hogy ő inkább nyomtatott szövegeket használ. Tehát, hogy ami kéziratban van, az nem. Meg ha belegondolunk, hogy igen, ott van az udvari könyvtárban a képes krónika, de hát azért az akkori könyvtárak, meg a mai közkönyvtárak, hogy azért közmű viszonyban sincsenek, illetve, hogy azért napjainkban is egy értékesebb kézirathoz sokkal nehezebb kutatóként is hozzájutni. Tehát én azt mondanám, hogy a képes krónika azért zárható ki, mert hogy kéziratos és sokkal valószínűbb a Hess krónika, és itt jön a csavar, vagy itt kezd érdekessé válni a történet, ugyanis én nem azt szeretném feltétlenül bemutatni, hogy a Hess krónika úgy általánosságban volt Lazius forrása, hanem én egy konkrét példányt szeretnék bemutatni, hogy szerintem azt használta Lazius, mégpedig azt az ősnyomtatványt, amit Bécsben őriznek az alábbi jelzetem. Ugyanis erről a könyvről azt érdemes tudni, hogy margináliakkal van tele, hogyha megnézzük. Itt is látható egy kép. Alapvetően három kezet tudtam elkülöníteni a margináliák esetében. Ezeket A, B és C betűvel jeleztem. Az elkézből egy darab marginália van, ami azt jelzi meg a szövegben, ugye ott van, hogy Hunor és Magor ugye nem rót fiai, hogy erről a bécsi könyvtárban is ugye van egy kézirat, mégpedig ugye ez a képes krónikára utal, és itt ugye, hogyha megnézzük a bekeretezett rész és az aláhúzott szavak, az ugye ott is azt írja, hogy Nemrut ugye Hunor és Magor őse. Tehát, hogy igazából ez egy könyvtárosnak a margináliája, aki megjegyezte, hogy van egy másik szöveg, ahol szintén szerepel ez a rész, számunkra érdektelen. Az általam B-nek nevezett kéz esetében 6 darab margináliát sikerült azonosítanom. Ezek közül 4 egyébként arra vonatkozik, hogy kik ki a könyvnek a tulajdonosa, hogy ugye a bécsi domonkos rendi a könyv, láthatjuk, hogy ez egy gótbetűs írás. Az egyik margilália az lényegében egy nyelvtani javítás, amikor a szövegben szereplő fixitet fingsitre javítja, illetve van még egy marginália, ami pedig azt jelzi meg, hogy Benedek pápa is domonkos szerzetes volt. És az érdekes számunkra a C-kéz lesz, aminél kb. 223 darab margináliát számoltam össze, és ezeknek kb. 10%-a, ami mondathosszúságú, ugyanis vannak ezek között egy-két szavas kifejezések, meg ugye, amit említettem, mondatnyi hosszúságú sorok is. És hogyha megnézzük, akkor ezeket a margináliákat tartalmilag is lehet valahogyan csoportosítani, nem csak poszterén. Szerepelnek például történelmi eseményekre, vagy történeti eseményekre vonatkozó megjegyzések, mint itt például az a mondatnyi hosszúságú marginália, ami ugye azt írja le, hogy ugye a magyarok betörtek Germániába, a Rajnán átkelve, ugye Henrik és Otto császárok uralkodása alatt, de vannak olyan margináliák, amik földrajzi természetűek, itt például a Nyitra és a Balaton lakusz, ugye hogy Nyitra és a Balatontó, illetve a középső a Leel, az pedig a harmadik csoportba tartozik tartalmilag, ahol vagy személyek kerülnek elő, vagy mondjuk népek, mert van egy hely, ahol például a székelyek, a szikuli szerepel a marginálián, tehát hogy alapvetően földrajzi nevek, személyek és vagy népek, és különböző történeti események azok, amik alapján ezeket a margináliákat meg lehet különböztetni. És itt is lehet, hogy az előbb is mutattam, hogy ami még érdekes, hogy nem csak margináliák vannak a C-kéz által, vagy hát ezzel a tintával, hanem a szöveg mellett vannak kiemelések és hosszú vonalak. Az is előfordul, mint itt az előbb, hogy van mellette marginália, de van, hogy csak egy kijelölés van a szöveg mellett. És számunkra, vagy számomra ez a C-kéz margináliái voltak érdekesek, itt is fönt például látszódik a kijelölés, részben ugye a tartalmuk miatt is. És hogy mi is szól lényegében az UMB-ben őrzött ősnyomtatvány mellett, mint ugye említettem, nyomtatásban elérhető, hasonló névalapok szerepelnek, mint ugye Láziusnál, illetve a C margináliák tartalmas azt ugyanúgy kerti, hogy Láziusz használta, és mit értek ez alatt? Rengeteg a földrajzi név kijelölés. És hát ugye a Magyarország leírás egy földrajzi munka, tehát evidens, hogy ha a földrajzi munkát akarok írni, akkor egy krónikából a földrajzi neveket fogom kijelölni. Itt erre hoztam példát, tehát itt megint látszódik, hogy kijelölés mellette marginália. Ha olvassuk a szöveget, akkor ott szövegben szerepel, hogy Alba Bulgarikán, a marginálián Alba Gréka. A szövegben szerepel, hogy én Zanonkemin, mellette marginálián Zanonkemin, alatta pedig Akumius, ez elírás, mert Akumiumkon kellene, hogy legyen. És ez ilyen szempontból a Zanonkemin Akumius marginália azért is fontos, mert számos alkalommal találkozhatunk ilyennel, hogy próbálja az antik elnevezést a korabeli latin és vagy magyar elnevezéssel megfeleltetni a marginália, illetve nem csak hogy az antik latin és a korabeli latin elnevezést próbálja megfeleltetni, hanem mondjuk a magyar latin, vagy német magyar, vagy német latin kifejezéseket. Itt ugye például a szövegben azt szerepel, hogy instagnum fertő, tehát egy fertőtó, és a marginálián azt látjuk, hogy Schindler Z, tehát hogy fertőtó németül. És ez azért is fontos, mert ugye említettem, hogy az archeológiában alapvetően az antik állapotokat akarja megfeleltetni, de ugye még amikor ott a műveiről beszéltem Láziusznak, akkor mondtam, hogy van egy német nyelvű Magyarország leírása is, tehát hogy evidens, hogy akkor a német nyelvű földrajzi neveket is elkezdem megjelölni. mert ugye az is kapóra jön. A földrajzi tartalmú megjegyzések mellett, ami számomra még Lázius felé hajtotta a vizet, az az, hogy ezek a margináliák rengeteg olyat emelnek ki, hogy valamiféle germán eredet, vagy valamiféle germán közelség. És hogy miért is mondom azt, hogy ez Lázius felé hajtotta a vizet, ugyanis, hogyha olvassuk akár az erdélyi leírását, akár a Magyarország leírását, akkor lépten nyomon abba futunk, hogy Lázius nagyon szeret mindennek és mindenkinek germán eredetet kreálni, még ha nem is volt, akkor is megoldja, hogy legyen, és mindenhol a germán gyökereket hangoztatni. Mire is gondolok? Például a Magyarország leírásnál, az első könyvben, amikor Bács megyéről ír, akkor ott például megjegyzi, hogy a név eredete az nem Bács településről jött, ahogy a magyarok gondolják, hanem egy bizonyos Batanátius vezérről, aki a Galaták királya volt, tehát egy germán eredetű törzsfőről kapta a nevét Bács megye. Vagy például a Feltűtónál, ugye a német elnevezésből, a Neusiedler Seeből indul ki, ott is megjegyzi, hogy valószínűleg vagy a germán Sidonus törzsről kapta a tó a nevét, vagy a Sidon Markoman királyról nevezték el. És a Balatonnál is hoz ilyen példát, hogy ott is valami germán törzsnek a nevéből próbálja levezetni azt, hogy honnan is a név eredete, és hogyha a második könyvet, ahol a településekről ír, ott is, hogy olvassuk, az eseménytörténeti részeknél folyamatosan ott van a germán jelenlét, folyamatosan ott vannak a germán törzsek. Tehát, hogy ha valaki a margináliáknál olyanokat jelöl meg, mint például itt a fölül látható mondat, hogy omnis nobiliuris familiae hungarorum oriundia germanis, hogy minden magyar nemesi család német eredetű, hát akkor elkezdek gyanakodni, hogy hát kiírhatta ezeket a megjegyzéseket. Vagy hogyha alatta nézzük, itt a szövegben a Pocs család, vagy Pocs vezérről írnak, és mellette van egy olyan megjegyzés, hogy familia botlam ex germanis, hogy ugye hogy a Pocs család az germán eredetű. De ha ezen az oldalon lejjebb megyünk, akkor a Gutáknél, például a marginálián az van, hogy Guták familia germanica, hogy szintén ott is kiemeli, hogy német család. És itt rengeteg ilyen családot emel ki, például a Ratolt családot, ami szerinte német eredetű lehet. És itt lent is például a Buzát család kapcsán, egy familia Buzát, ex germanis, hogy ugye német eredetűek ezek a családok. És hogy ez a következő érv, amire azt mondanám, hogy valószínűleg Lázius forrása volt ez a könyv. A földrajzi nevek is ugye a germán eredet megjelölése. A következő, amit szeretnék kiemelni, az a különféle szövegkiemelések jelölése. Ugye mondtam, hogy függőleges vonallal meg vannak jelölve egyes részek, vagy akár a margináliek, hogy értelemszerűen, amikor fölül odaírja, hogy a magyarok második bejövetele ugye a Kárpát-medencébe, akkor itt egyébként a szövegben Álmos és Árpád bejöveteléről beszélhetünk, és azt ugye említettem az elején, hogy ő tervezett a harmadik könyvben erről írni, tehát hogy a margináliek természete is olyan, hogy visszaköszönnek Lázius valamelyik magyar, ugye Erdély vagy Magyarország leírásában, vagy ugye ott található az Erdély marginália, ugye Erdélyről írt leírás, akkor a Szibenburg, ugye Nagyszebenés, ugye a Hétvár elnevezés, az szintén az Erdély leírásban visszaköszön egy helyütt. Itt bár a marginálián Erdély van, de itt ugye Árpádról és Ármosról beszél, és ugye azt az előbb említettem, hogy mint a második bejövetelről szintén beszél róluk. meg egyébként van egy hely, arról most nem hoztam példát, ahol például a fehér ló legendája van, ugye egy szatoktól, hogy szerzik meg Magyarországot, és a fehér ló legendája az erdélyi leírásban szintén előkerül, hogy nem szó szerint innen idézve, hogy tartalmilag ugyanaz, és egyébként itt a Hesskönyvben ennél a résznél a Sklavin Pannonian Post Hunnos marginália szerepel, tehát hogy a szlávok pannoniai jelenléte ugye a hunok után. És még számos példát tudnék egyébként sorolni, ami valamiféleképpen visszaköszönt Lázius koreográfiáiban. A következő érvem, ami már azért kicsit erősebb, mint az előző feltételezéseim, az az, hogy szerintem a C-kéz margináliája az nem más, mint Lázius kézírás. Erre hoztam is képet a Rerum Panicarum Libri egy oldalából kinagyítva, és hogy ha megnézzük a lenti két margináliát, majd akár a tatát vagy fölött az előbb említett Sklavin Pannonian Post Hunnos margináliát, hogy hát nagy mértékben hasonlítanak, és szerintem ezek a C-kéz margináliái, ezek igazából Lázius margináliák akarnak lenni. De, hogyha még azt mondja a kedves közönség, hogy ezzel sem sikerült meggyőznöm önöket, akkor az utolsó mindent megingathatatlan érvem az, hogy Koppány igenis szerémi vezér, ami az előadásban is, az előadás címében szerepelt kérdőjellel. Ugye történelmileg tudjuk, hogy Koppány somogyi vezér volt. Ugyanakkor, hogyha Láziusnál olvassuk, amikor a szerémségről beszél, akkor ott a végén ezt írja még le, hogy ugye Koppány somogyi vezér, akit ugye csatában István király győzött le, és látjuk Szirmienzem, Dúcem, tehát Láziusnál Koppány somogyi vezér. És ha megnézzük a Hesz krónikának az ide vonatkozó részeit, akkor itt ki is emeltem nagyja, hogy azt látjuk, hogy a szöveg Koppányról és ugye Istvánról beszél, és ugye a főszövegben ugye az olvasható, hogy ő ugye somogyi vezér volt, Dux Simigienzem. Ha megnézzük a margináliát, akkor azt látjuk, hogy Sirmium. És persze mondhatnánk azt, hogy ez lehetne akár elírás is. De ha megnézzük egy a másik helyét a Hesz krónikának, azt is kiemeltem nagyon ott látható, ott ugye arról beszél, hogy Vencel Istvánnal ugye Somogyban legyőzte Koppányt, mi Simigio Koppán Dúcem, és mellette, ha megnézzük a margináliát, Sirmium. Tehát egy marginália lehetne véletlen, kettő az már következetesség, tehát hogy a C-kéz, amit én Lazius-tól azonosítok, következetesen a Somogyot Sirmiummal azonosította. És szerintem ennél megingathatatlanabb érvem nincs arra, hogy ez az ősnyomtatvány nem csak hogy Lázius forrása, de járt az ő kezei között, és az ő margináliáival van tele. Tehát akkor mit tudunk, vagy mit jelenthetünk ki, hogy ki Lázius forrása a magyar történelemre vonatkozóan? Ugye nem Bonfini, nem Polidamus, nem a Turóci krónika, és nem is a Képes krónika, hanem a Hesz-féle budai krónika, annak is egész pontosan az az ősnyomtatványa, amit ma Bécsben őriznek az alábbi jelzetem. És hát összegzés helyett számomra fontos, hát végre tudom, hogy ki Lázius forrása, és ugye ez a disszertációm szempontjából sem elhanyagolható tény. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy abból a szempontból is fontos, hogy azért magyar művelődés történeti szempontból a Hesz-féle budai krónika elég jelentős helyet foglal el, és hogy valamicskét sikerült hozzátennem a budai krónika bécsi ősnyomtatványának az utóéletéhez. És hogy mik a további terveim? Érdemes lenne azt megvizsgálni a margináliák alapján, hogy Lázius hogyan olvasta ezt a könyvet. Hogy mit tartott fontosnak, mi volt az, amit később felhasználni akart, illetve van egy olyan tervem, hogy a Rerum Panonicarum Libri őstörténeti fejtegetéseit szeretném megvizsgálni, hogy esetleg ott is forrásként szóba jöhetne a budai krónika, és ott is ugye a margináliák és a tartalmat szeretném összevetni. Illetve ami még az én témám szempontjából nagyon fontos, ugye mondtam, hogy töredékesen maradt fent az archeológiai, és ugye a harmadik könyvben találgatni lehet, hogy mit akart beírni, vagy leírni, és ugye mondtam, hogy akart egy őstörténeti részt, hogyha megvizsgálom alaposabban a margináliákat, akkor azt remélem, hogy többé-kevésbé rekonstruálni tudom, hogy ez az őstörténeti rész miről szólt volna, mit tartott fontosnak, mit tartott volna fontosnak Lehtius megemlíteni és leírni a Magyarország leírásában. Köszönöm szépen a figyelmet!